Folytatódik a Business Lounge, a témánk pedig a kiberbiztonság lesz. Ebben a témában Mondovics Pétert, a Mastercard marketing menedzserét látjuk vendégül. Szervusz Péter, köszönjük,
sziasztok,
hogy itt vagy.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Még mielőtt bármivel kezdünk, hadd kérdezzem meg, hogy a Mastercard hogyan vesz részt a kiberbiztonság piacán, mert hogy ez is egy piac, de erről szintén fogunk beszélni.
Ez egy nagyon érdekes történet. Mi egy fizetéstechnikai szolgáltató vagyunk. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor hatalmas nagy szerverparkjaink vannak, és azon keresztül rohangálnak gyakorlatilag a tranzakciók.
Ja, maga a kis műanyag kártya, az nem hozzátok köthető.
Azt nem, azt a bank bocsátja ki.
Ma is tanultam valamit.
És a bank adja egyébként a terminálokat is a kereskedőknek. Most ami, ugye 1960 óta van a Mastercard ebben a szerepben, és nagyjából egy 30 éve kezdődtek el a, mondhatjuk azt, hogy kifinomult digitális csalások.
Ó, igen, a témánk, igen.
Bizony, és hát fel kellett vérteznünk magunkat ezekkel a csalókkal szemben, hiszen ha már pénzügyekről beszélünk, és pénzügyi szolgáltatókról, akkor ugye a legközelebb a pénzünkhöz ezeken a csatornákon keresztül juthattak régebben a hackerek.
Mint ma is.
Most ez egy picit megváltozott az utóbbi időben, és ezzel együtt ugye változunk mi is, mert hogy azt vettük észre, hogy ezek a hackerek most már nem a nagy céges rendszereknek mennek neki, hiszen elvégeztük a házi feladatunkat, és felvérteztük ezeket a rendszereket a hackerek ellen, hanem a felhasználókat kezdték el támadni.
Szóval bocsánat, itt egy kérdés, nekem az mindig a prekoncepcióm, hogy ezek a hackerek két lépéssel előrébb vannak, mint akár a banki rendszerek, de annál már nem tudnak két lépéssel előrébb lenni, tehát most már a hétköznapi felhasználók előtt vannak két lépéssel, vagy még többel?
Hát így van, ugye a digitális rendszerek most már egy csomó védelmi mechanizmussal fel vannak szerelve, és ugye ennek egy része az általunk biztosított. Tehát mi most már 50 millisekundum alatt el tudjuk dönteni, hogy egy tranzakció például az egy fraud jellegű tranzakció, vagy egy rendes tranzakció, ami azért szerintem nagy szó, és már meg a 13 AI rendszer van, tehát egy elég komoly. De hát a legkönnyebben támadható az maga az ügyfél.
Hát persze.
Hiszen hogyha az ügyfelet rábírom arra, hogy adja ki az adatait, akkor nem kell megtámadnom a rendszert, akkor az ő azonosítóival belépek, és lehalászom a pénzt.
Veszünk elő néhány hétköznapi példát? Például nekem, most nekem a legutóbbi az ilyen, hogy a küldeménye érkezett, vegye át a küldeményét, és akkor ezen a linken át tudja. De tudom, hogy nem várok küldeményt, főleg nem arról az e-mail címről, vagy arról a web címről, amit ír az SMS. Ez például olyan, igaz?
Igen, ugye a kicsit visszamegyek, hogy a unokázós csalásokkal mindenki találkozott, ez nagyjából onnan indult. Az összes ilyen csalásnak van egy ilyen pszichés nyomásgyakorlás része. Tehát valami, amit várok, mert mondjuk rendeltem karácsonyra ajándékokat, és mondjuk a kiszállító cég küld egy SMS-t, hogy gond van a kiszállítással, úgyhogy fizess, mert hogy megfogtam tudom, vám vagy valahol, akkor benned van az, hogy nem biztos, hogy karácsonyra megjön az ajándék. De ugyanígy a Netflix egy jó példa, hogy a fél ország az fél évvel ezelőtt egy csomó Netflixes SMS-t kapott, hogy meg fog szűnni az előfizetés, mert elmaradás van.
Wow.
És menj fel egy weboldalra, és fizess bizonyos összeget, de hát most a legújabb az egy mai történet, hogy a rendőrség nevében küldtek ki SMS-eket.
Neked
konkrétan,
például,
konkrétan,
nem?
Én is kaptam 4500 forintot fizessek be.
Befizetted?
Dehogyis. De egyébként egy elég hihető formában csomagolva. Tehát egy polisportál.hu.
Azt hiszem, hogy itt van, és elérkeztünk a beszélgetésünk ahhoz a részéhez, amikor te azt mondod, hogy hihető formába csomagolva. Mi az, ami hihető, és kinek hihető? Mert azért szerintem itt külön kell szedni azt, hogy akár életkoronként, hogy kinek mi a hihető. Most az, hogy egy nagymamának mi a hihető, meg az, hogy egy tinédzsernek mi a hihető, azt szerintem teljesen eltér ez a kettő. Van olyan, hogy egy ilyen csaló átfedést talál a két hihetőségi faktorban?
Itt is egy kicsit visszamennek. Tehát ugye az a tévképzet él bennünk, az idősek a legjobban érintettek. Nem. Ugye mit hozott nekünk a COVID? Egy erőltetett digitalizációt, és ezzel együtt...
De jó, köszönöm, hogy nem én mondtam ezt használni fog, lopom. Erőltetett digitalizáció.
Ezzel együtt világszinten 1,1 milliárd új internet felhasználót, Magyarországon az egyébként 1 millió. Semmiféle tapasztalatuk nem volt az internetnél, és az idősek miért nem esnek általában áldozatul? Azért, mert félnek. Tehát ők nem kattintanak rá linkekre, ők inkább először kérdeznek, bizalmatlanak.
Aha.
Na hát a fiatalabb korosztálynál nem ez van. Tehát a leginkább érintett, ugye az a 18-49 közötti, akik aktívan vesznek digitális szolgáltatásokat igénybe, vagy rohanó életmódot folytatnak. Alapvetően az ügyfélélmény van mindenek felett, tehát ez a jó ügyfélélménnyel hihetően kapja meg a szolgáltatást, és hogyha gond van, tehát hogyha egy ilyen pszichés presszió érkezik, akkor hajlamosak kétségbe esni. Ugye a leggyakoribb banki csalás az mostában az, amikor felhívnak egy call centerből, hogy éppen most látjuk, hogy emelik le a számládról a pénzt, és adjál meg minden adatot azonnal, mert hogy egy másik technikai számlára át fogjuk utalni a pénzedet. Na, ilyenkor nem szabad megadni az adatokat, hanem inkább le kell rakni a telefont és visszahívni a bankot, mert hogy ezeknek a nagy része általában csalás.
Ugyanide, de lehet, hogy ez egy zárójeles kérdés, ha létezik ilyen. Tudjuk, hogy kik ezek a hackerek? Tudjuk, hogy milyen emberek ők? Találkoztál már ilyennel? Te ebben dolgozol. Volt már ilyen, hogy rabló pandúrt, egy kávét iszik? Vagy együtt iszik a kávét?
Igen.
Miért most ezt mégre mondtad, hogy igen?
Hát, hogy tudjuk nagyjából, hogy kik ők, és itt is volt egy paradigmaváltás, ugye úgy képzeljük el a hackereket, hogy ők azok a sötét szobában magányosan gépet püfölő srácok.
De nem ők.
De nem, mert hogy a hackerkedés mögött most már üzlet van. Ugye azt mondják, hogy globális szinten 2024-re egyébként a hackerek által okozott károkozás mértéke az 5 billió dollár lesz, és 2025-re az 10,5 billió. Tehát ez 5000 milliárd dollár. És ennek megfelelően a hackerek felvettek egy ilyen cégszerű működési formát, és ezt a következőképpen tudom a legjobban bemutatni. Van egy globálisan működő hacker társaság, akik ransomware, tehát zsaroló vírusokat írnak, és azokat meg lehet venni tőlük egészen olcsón. Ugye ők egy affiliate hálózatot üzemeltetnek világszinten. Mit jelent ez? Megveszem tőlük a zsarolóvírust, és gyakorlatilag pár ezer dollárból kivitelezek bárkire egy támadást. Most az egyik affiliate program, ebbe tartozó hacker, az betámadott egy kanadai gyerekkórházat pár éve, és megbénította. És az affiliate programnak az ott a válasza erre, hogy egyrészt sajtóközleményt tett közzé, hogy az etikai kódexükkel ütközik az ilyen jellegű támadás. Közé tették a feloldókódot, kizárták az affiliate programjukból a hackert. Most mit jelent ez, hogy a hacker csoportosulásoknak nem csak etikai kódexük van, hanem üzleti tervük is van, van HR-ük és van marketingük.
És ez hogy működik? Milyen ilyen fedőnév alatt? Minden?
Hát ez a nagy része a dark webben működik.
De akkor nem kell egy gumicukorgyár, vagy nem tudom, tehát hogy valami olyan fedősztori mögé bújik egy ilyen hacker társaság, hanem úgy kimondottan, vállaltan azok.
Igen. És ugye pont ezért, mert ők globálisan működnek, de most már hálózatba szerveződve, globálisan tudnak támadásokat kivitelezni. És ez hihetetlen nagy probléma, mert belegondolunk, mondjuk Japánban míg mi alszunk, valaki felfedez egy sérülékenységet, azt közé teszi a dark webben, reggel, mikor felébredünk, akkor Magyarországon majd támadást az alapján el tudnak végezni.
Jó, ezt egy kicsit feltérképeztük most, hogy ez hogyan működik, vagy milyen iparág a hacker iparág, és akkor nézzük meg azt, hogy a Mastercard, de mert az egészben hogyan vesz részt, nézzük meg, hogy milyen fejlesztések vannak, és hogyan lehet egy ilyen kiberbiztonsági cég, vagy divízió 2-3 lépéssel, hát ha nem is előrébb, de legalább hogyan tudja fölvenni a ritmust ezekkel a csalásokkal.
Ugye, egy globális cégről beszélünk, globálisan 210 országban vagyunk jelen, és az azt jelenti, hogy 210 országból tudunk nagyjából információt gyűjteni, és ez a támadásokra is igaz. Most már nagyjából, hát egy nap van 1 milliárd tranzakciónk, ugye a Twitteren vagy az X-en van 500 millió tweet egy nap, csak így helyezzük el. Ennek kb. Fele fizetési tranzakció. A többi az mind az ilyen fraud jellegű adatcserére vonatkozik. És akkor mit tudunk ezekkel csinálni? Egyrészt tudunk olyan szolgáltatásokat adni a partnereink kezébe, amivel be tudják azonosítani, hogy aki azt az alkalmazást használja, az egyrészt valóban az az embere, vagy valóban egy embere. Mert ugye a hackerek, azok tömeges adatokkal dolgoznak, és ki tudjuk azt szűrni, hogy Inkább elmondok egy példát, jó?
Tehát légy szíves.
Van
légy.
Egy alkalmazásom, ismerem hozzá a jelszavamat, meg a felhasználói azonosítómat, be tudok lépni. Utána odadom neked az, ugyanazt az alkalmazást, odadom ugyanazt a felhasználói azonosítót, ugyanazt a jelszót, és te nem fogsz tudni belépni. Azért, mert passzív biometriát figyel, meg egy csomó másik adatpontot, amit egyébként magad után hagysz a neten, és akkor meg tudja nézni, hogy te milyen szögben tartod a telefonodat, milyen sebességgel gépelsz, és a többi, és a többi. Mert hogy mindenkinek van egy ilyen passzív biometrikus lenyomata. Na, ezzel ki lehet szűrni például a rossz indulatú felhasználókat.
Tehát hogy igazából itt most az etikus hackerek tudnak meg rólam mindent, amit egyébként nagyon nem szeretünk, hogy ilyen információk kiszivárognak rólunk, de akkor, ha úgy tetszik, akkor egy ilyen kiberbiztonsági cég etikus hackerként van jelen.
Az egy másik történet lesz, mindjárt átérek, de nem, ez igazából magán a készülékeden történik, tehát ezekben az adatokból mi nem látunk semmit, egészen egyszerűen abban segít, hogy megállapít csuk, vagy megállapíts az alkalmazás rólad, hogy te valós ember vagy. Mert hogy egy hacker mit csinál? Copy-paste-tel bemásolgatja az adatokat, tehát ugyanannyi ideig tart a gépelés, ugyanazokról az eszközökről jelentkezik be számtalanakonban, na ez ezt ki tudja szűrni.
Ah.
És egyébként van egy magyar vonatkozása ennek, mert van egy Ekata nevű cég, aki az egyik ilyen szolgáltatást biztosítja, mert egy irodában ülünk, és hát ők magyarok. A másik része az az, hogy hogyan tudjuk felvértezni a partnereket, hogy magukban a rendszerekben egyrészt megtalálják ezeket a sebezhetőségeket, és tudjanak védekezni. Tehát ugyanígy van például etikus hacker eszközünk, amivel a legfrissebb támadásokat tudjuk szimulálni. Azt úgy kell elképzelni, hogy van egy browsered, browseredben drag and droppal összeállítasz egy ilyen támadási szenáriót, és elindítod. És a végén megmondja azt, hogy az a rendszer, amit betámadtál, az hol sebezhető. Tehát itt a japán példánál maradva, mi azért tudjuk azt, hogy Japánban volt egy ilyen támadás, és azt tudjuk a következő nap reggelén szimulálni is.
Különvenném a hétköznapi felhasználót, meg a céges felhasználót. Hogyan tudunk magánemberként kellően körültekintőek lenni az adott eszközökkel, kinek mi van, okostelefon, laptop, esetleg táblagép, nem tudom, mi van még, ezeken az eszközökön, mik azok a módszerek, amikkel a leginkább be tudjuk védeni magunkat? Mert ugye, mint a pár évvel ezelőtt az volt, hogy változtass meg a jelszavadat fél évente, vagy két havonta. Vannak-e most új módszerek? A csalások evolúciója az hol tart most?
Egyrészt nem választanám a céges szektort, meg a magánszektort külön, hiszen a támadások nagy része az embereken keresztül történik. A másik, hogy a támadások nagy része egyébként, a támadások nagy részét azt egy social engineering előzi meg. Tehát itt az első pont, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy mit rakunk ki a webre. Itt van is egy tök jó példa, hogy etikus hackerek mérték fel, hogy hogyan lehet egy cégbe bejutni, fizikailag bejutni. És a legegyszerűbb módszer, hogy az új munkavállaló mit csinál, kirak az Instagramra magáról egy képet az új belépőkártyájával. És innentől kezdve...
De igazából hangsúly a rögök, hogy most mennyire egyértelmű, de hány ilyen képet látunk?
Nagyon sokat.
Na igen.
És ugye erről csinálnak egy screenshotot, ezzel csinálnak egy nagyon-nagyon rossz felbontású képpel rendelkező kártyát, majd bemennek, mint munkavállaló a céghez, megpróbálnak belépni, nem működik a kártya, és megkérik a recepciót, vagy egy arra járó munkatársat, hogy engedje be őket, mert nem működik a kártya. Az esetek döntő többségében beengedik.
Erre van egy statisztika?
Statisztikánk nincs,
de kipróbált
ez eset. Kicsit ilyen empirikus jellegű, tehát nagyon sok mindenkivel beszélgetünk, és ez egy működő szenárió. Tehát az első az, hogy vigyázzunk, hogy közösségi médiában mit teszünk közé. A második, hogy a linkekkel nagyon vigyázzunk. Tehát most már minden egyes link mögött megbújhat egy támadás. Meg kell nézni, hogy az adott e-mail, amit kapunk, az mennyire megbízható forrásból jön. Tehát például ki a feladó, mert számtalan esetben nem az lesz a feladó címe, aki mögé így elbújnak, amin a Meta is küldött ki, vagy a Meta nevében is küldte ki egyébként Salesforce-os e-mail címről támadásokat.
Bármit is jelentsen.
Hát az egy hivatalos, nagy e-mail küldő platform, amit cégek használnak főként. Ez ugye azért fontos, mert az e-mailek és az AI ebből a szempontból segítette sajnos a csalókat, hogy most már AI-ja nagyon jó minőségű leveleket lehet megírni. Ugye a magyarokat mi nem támadták eddig, azért, mert viszonylag
alacsony, benne, igen, alacsony,
alacsony az átlagkereset, és magyarul senki nem beszélt, az egy nehéz nyelv. Na most az AI, köszönjük szépen, de megoldotta a nyelvkérdést, és az AI megoldotta azt is, hogy tömegesen lehessen támadni, tehát a sok kis apró fillér az sok-sok forinttá tud a nap végén összeállni. Tehát kételkedjünk abban, hogy egyrészt milyen feladótól mit kapunk. És a harmadik dolog, hogy egyébként céges oldalról a dark webben az egyik legdrágább dolog az a céges organigram. Ugye ez is egy... A céges organigram, a céges felépítések,
köszönöm,
milyen pozícióban van. Miért fontos ez? Mert csomó esetben azt láttuk, hogy a támadási szenárió az arra koncentrál, hogy a főnök nevében utasítják a beosztottat, hogy most azonnal el kell utalni valamit, és egyébként a beszállítókének el kell utalni azt a pénzt, annak a számlaszáma változott, viszont ez nagyon sürgős. Ugye itt volt a pszichés szektor, hogy akkor, vagy faktor, hogy akkor gyorsan el kell utalni, mert baj lesz belőle, és ezen keresztül átoltak egy olyan információt, hogy változtass meg a számlaszámot is. Most egy főnökének mikor mond ellent az ember? Igen, ritkán.
Dehogy is, tehát én folyamatosan ezt csinálom.
Na jó, hát te abban a kényelmes helyzetben vagy. De...
nem van olyan kényelmes.
De hogy tehát azt is ellenőrizni kell, hogy mi ezeknek az e-maileknek a tartalma, milyen weboldalra viszel minket. Ugye most már nagyon sokszor annak a szolgáltatónak a nevében indítanak támadást, aki nevében egyébként létrehoznak teljesen ugyanúgy kinéző oldalakat. Tehát egy magyar posta, tehát logisztikai cégek nagy részét érte már ilyen támadás, amikor egy olyan oldalra vittek el, vagy ugyanígy az MVM-et is. Olyan oldalra vittek el,
kaptam én is, igen.
Ami teljesen úgy nézett ki. Mint a
hát gyakorlatilag leklónozzák az oldalt, csak egy más, kicsit más lesz a keresőben az a címe ennek a weboldalnak.
Ilyenkor érdemes megnézni több dolgot a weboldalon is, tehát van egy kis lakat, a megfelelő certifikátok azok fel vannak-e oda installálva, HTTPS-en fut az oldal, tehát a biztonsági protokollok mögötte vannak, meg hát érdemes mondjuk egy általános szerződési feltételt megnézni.
Ki nézi azt meg? Tegye fel a kezét ebbe a stúdióban, ki az, aki megnézi. Tamás, mikor olvastál utoljára?
Én most pont azon gondolkoztam, hogy így hallgattam a Pétert, hogy nekem az csapódott le, hogy igazából ez kivéthetetlen. Tehát, hogyha át akarnak verni, akkor igazából átvernek, nincs igazam?
Hát...
Most bocs, de így hallgatom, hogy nézem meg a kislakatot, de azt sem tudom, hogy hol a kislakat.
Hát igen, a teljes szakma ezzel küzd valójában, de azt látni kell, hogy ez egy olyan dolog, aminek csak mi tudunk gátat szabni. Tehát mi technológiai oldalról megtesszük, ami tőlünk telik, de a felhasználókon dől el legtöbbször ez a dolog. Azt szoktuk tanácsolni egyébként, hogy...
Dobjátok ki a laptopot.
Hát igen, csak körülbelül akkor nagyon sok mindent nem fogtok tudni csinálni az életben. Tehát pont ez előtt a digitalizációnak sajnos az volt a lényege, hogy minden szolgáltatást most már digitálisan érsz el. Most akkor kiiratkozol?
Jaj, egyébként tényleg nagyon nehéz kérdés.
Akkor egyébként van valami tuti tipped, vagy mit szoktál javasolni?
Hát meg aztán ilyen záró kérdésnél, majd akkor jön fel a padabum.
Nincs a birtokomban sajnos a megoldás. Erre egészen egyszerűen óvatosnak kell lenni. Tehát a másik nagyon elterjedt csalási forma az a call center-es csalás. Ott tehát abban szoktuk tanácsolni, hogy szakítsd meg a hívást, és hívd vissza a bankodat vagy a szolgáltatódat.
Van erre tippem egyébként, hogyha olyan telefonszám, van az a no caller ID, tudod, amikor nincs kiírva. Na, azt például gondolom nem szabad felvenni. Amikor mégis felveszem poénból, akkor azt szoktam csinálni, hogy honnan tudják ezt a telefonszámot. Oké, ez egy kormányzati telefon. Nem lesz semmi baj, hogyha most azonnal letesszük a telefont, ön kitörli ezt a számot, és nem éri önöket semmi probléma. Vagy a másik még ilyen, hogy halló! Minden csupa vér, de mindent elrendeztem. Na, no caller ID-ről ennyit.
Hát én GDPR-ra szoktam hivatkozni egyébként ilyenkor, és hogyha nagyon rápróbálnak utána, akkor az egy gyanús. Tehát, hogy a GDPR alapján nyilatkozhatsz úgy, hogy azonnal szedjenek ki minden adatbázisból, és neki zokszó nélkül kötelessége kiszedni. Ha utána elkezd ködösíteni, meg rápróbálni, akkor az nagy valószínűséggel valami adathalász. Próbálkozás.
Szóval ezek még gyakoriak, ezekkel még ugyanúgy sikerre mennek a csalók, és hogy ez gyakorlatilag azt mondta, hogy ez exponenciálisan nő ezeknek a csalásoknak a száma. A záró kérdésem az, hogy akkor egy jobb világ el tud-e bármilyen formában jönni az online térben, vagy itt most számítanunk kell arra, hogy ezek a csalások szaporodni fognak, nincs rájuk módszer, hogy hogyan védjük ki, ezáltal a kiberbiztonsági cégek szárnyalni fognak és prosperálni, vagy esetleg a mondatnak van egy másik fele, amik nem ezek az opciók?
Nem lennék ennyire radikális ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy céges oldalról lesz egy technikai fejlődés most, és igen a...
Kényszerből,
ugyanúgy, hogy a kikényszerített digitalizáció végbe ment. Ügyfél oldalról nagyon-nagyon fontos az edukáció, tehát itt most mi azért arra hívtuk össze a partnereinket, hogy akkor kicsit edukáljuk a célközönséget, és a másik az, hogy erősödni fognak majd a cégek és az emberek közötti kapcsolatok.
Mit, ha nem hoz a digitalizáció?
Tehát, hát
ezt pont nem gondoltuk volna egyébként.
Ha egyszer, kétszer, háromszor
proféta szóljon belőled.
Megbízható forrásból vásárolok, akkor abban bízni fogok. Az ismeretlen forrásokat egyre inkább hanyagolni fogom. Ezzel viszont jár egy hihetetlen nagy felelősség is, hiszen erre is van egy felmérésünk, 60% az embereknek azt mondta, hogy ha meghekkelik az adott partnercéget, akkor soha többet nem vesz tőle semmit. Tehát a cégeknek igenis technológiailag, edukációs szempontból fel kell magukat vértezni ezzel a képességgel, különben ügyfelet fognak veszteni.
Tamás, marad benned valami kérdés?
Én azt gondolom, hogy most mindent megtudtunk.
Vagy... Előbb egy kérdésben mindent föltettél.
Hol a lakat? Ezen gondolkozom az ott is.
A felső sarok a címsorban.
Hát akkor nagyon köszönjük, hogy megtudtuk ezt is, hogy hol a lakat, de szerintem ennél több értelme volt ennek a beszélgetésnek. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Péter.
Én is köszönöm.
Mondovics Péterrel, a Mastercard marketing menedzserével beszélgettünk a Business Lounge második felében, így aztán véget is ér ez a mai adás, ami két hét múlva újra jelentkezik. Köszönöm szépen, Tamás, hogy itt lehettem ma veletek.
Sziasztok, viszlát.
Szervusztok, szép napot.